Itt a Fényforrás, mostani mai vendégem Kovács Zoltán, a Metropolitan Egyetem tanszékvezetői főiskolai docens belsőépítész, és azt ígérte nekem, hogy ma a belsőépítészet és a világítás kapcsolatáról beszélünk, ezt a témát világítja meg, és nagyon örültem, ezt mondtam is önnek, mert azt gondolom, hogy gyakorlati példákat meg ötleteket kaphatok én is, meg a hallgatók is. A világításról hallottunk már ebben a sorozatban néhány beszélgetést, a jó világításról, a modern világító testekről, a fényforrásokról. Nézzük ezt most meg, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezt a fajta tudásunkat felhasználni, vagy inkább kezdjük onnan, hogy mit rontunk el, amikor ön lakásokban vagy bárhol jár, mit tapasztal?
Hát elég érdekes helyzet ez Magyarországon, maga a belső építészet, vagy a belső térvilágítás, mivel én úgy gondolom, hogy nekünk elsősorban a jó megoldásról kéne beszélni, tehát arról, hogy milyen jó megoldásokat kéne alkalmazni, nem a rossz példákról. Rossz példa az rengeteg van, pont azért, mert nagyon sok a félreértés ezen a területen. És én úgy gondolom, hogy a félreértéseket, azokat egy megrendelő nagyon egyszerűen mondhatnánk, de nagyon sokan mégse alkalmazzák, nagyon egyszerűen meg tudná oldani, ha arra az adott területre szakembert hívna. Most én úgy gondolom, hogy ilyen terület a mi területünk is, tehát maga a belsőépítészet, vagy a belsőépítészeti tervezőknek a köre, mivel én úgy gondolom, hogy talán pár évtized, tehát vannak már itt kollégák, akik rengeteg tapasztalattal rendelkeznek. És pont az egyetemen, tehát a Metropolitanen is gyakorlatilag ilyen kollégákkal vettük körbe magunkat, akik ezt a dolgot gyakorlatban is csinálják. Tehát nem csak elméleti szakemberek, hanem pontosan a gyakorlatból és annak az értékeiből tudnak építkezni az órák során.
Mitől jó mondjuk egy lakás megvilágítás, egy fürdőszoba, egy hálószobája, tehát miben különböző? Milyen szakemberre lenne nekünk szükségünk? Belső építésze, világítás technikusra, mind a kettőre, amikor az ember saját lakását a legtöbb időt tölti el, tervezteti meg?
Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a legnagyobb félreértést két terület okozza. Az egyik, hogy elterjedt valamiért, nem tudom mikor, talán már a 70-es évektől folyamatosan, hogy bizonyos dolgokat most idézőjelben össze kell illeszteni. Ugye ez az illesztés, ez az illeszkedés és illesztés, ez odáig fajul, hogy bizonyos, például lámpa kiválasztásnál bizonyos családokon belül hajlandóak csak mondjuk magánemberek lámpákat alkalmazni, nem pedig arra az adott problémára, arra az adott térre, annak a tulajdonságaira építve, tehát mondjuk egy fürdőszobánál nem a párára, a gőzre, a nedves környezetre, nem erre választanak lámpákat, hanem, hogy mondjam, tehát egy ilyen családot, egy kollekciót próbálnak össze válogatni.
Menjen ez ahhoz, amahoz.
Igen, tehát. És ez egy eléggé nehéz ügy, mert a ma belsőépítésznek nevezett, tehát úgy mondom tanult, tehát 5 éves egyetemen tanult emberek, azok pontosan tudják, hogy miről beszélek, és én általában azt teszem észre, hogy a kollégák éppen ezért úgymond magán megrendelőket nagyon keveset eresztenek be az irodájukba, tehát ilyen problémát vagy ilyen feladatot, mert pontosan olyan gondokkal szembesülnek, ami kicsit ilyen szubjektív, tehát szubjektív döntések sorozata, és a megrendelő nem képes arra, hogy szabad kezet adjon egy tervezőnek. Mondjuk akár egy ilyen területen, mint talán.
Hát igen, mert nyilván vannak vonzalmaink, de hát azért van a szakember, hogy meggyőzön engem arról, tehát mint hogy a szigetelésnél is azért, mert az építész megmondja, hogy mennyi szigetelés kell, 8 centi, 15, 20, hát
igen, szakember... de az kevésbé fáj egy megrendelőnek, mert azt nem látja, az eltűnik a szem előtt.
Ja, értem, a lámpatest
most az, ami igen, neki nagyon fájó, hogy van egy vizuális képe valahonnan, akárhonnan a világ egyik másik feléről, és onnan ő úgy gondolja, hogy neki azt le kell utánozni. Most ez az utánzás, vagy a mintavételezés, ez nagyon sokszor nem pozitív értékeket hordoz. A megoldás az szerintem, hogy bizalom. Tehát az első az egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell építeni nem csak dolgokat, tehát nem csak épületeket, egyebeket, hanem egyfajta bizalmat a tervezővel. Hiszen ha meggondoljuk, a tervező az a jobb keze egy megrendelőnek, ő pontosan azt szeretné, és úgy szeretne dolgokat látni, ahogy ő azt megálmodta, viszont a megálmodás mögött rengeteg olyan küzdelem és apró lépések sorozata van, ami az ő döntéseit befolyásolja. Adott esetben valaki egy darab épületet csinál magának egyszer az életbe, az ezekkel nem szembesül, annak csak egy kis töredékével szembesül. Sokan még ezt is úgy élik meg, hogy ez egy óriási teher, vagy számukra ez egy felfoghatatlan világ, vagy egy olyan közegbe csöppennek, ami számukra érthetetlen.
Hát, hogy idegen persze, hát nincs benne gyakorlatunk, az ember azt gondolja, hogy mindenféle becsapás ér minket, tehát a pénzt kell kiadni, tehát ez nem feltétlenül egy vásárlóélmény. Talán, hogy készültem a beszélgetésre, arra gondoltam, hogy a világítás mondjuk a belső építészetben talán olyan lehet, mint egy nő, egy csinos nő meg a ruha. Egy jó világítás nélkül tulajdonképpen bármilyen jó lehet egy épület, azért mondjuk az este vagy esti fényben, szürkületben, sötétben, tehát ez nem látszik. De rengeteget dobhat rajta, és rengeteget ronthat rajta. Én laikusként gondolom ezt, felhasználóként gondolom ezt.
Ez így van. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen érthető. Vagy ugye mivel a szemünk, tehát az a vizuális világ, amit látunk, a szemünkön keresztül, és rengeteg más érzékszervünk, ugye hát a 9 érzékszervünkön keresztül, ezeket föl tudjuk fogni a világnak különböző elemeit, részeit. Most ennek nagyon fontos eleme a fény, mert fény nélkül nagyon szelektált lenne az a fajta érzékelési lehetőség, amivel a környezetünk visszahatna ránk. Éppen ezért ez egy kiemelt, mondhatnám, ez egy csúcspontja ennek a történetnek, hogy nagyon oda kell figyelni a világításra, és nagyon fontos, hogy olyan szempontokat is elővegyünk, ami nem napi, időszaki, vagy nem rövid távú szempontsor. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fajta megközelítés a világításban, ami hát ugye rendszerváltás után felerősödött, aztán utána most én úgy gondolom most beállt egy nívóra, tehát hogy ne kelljen nekünk mindig azzal küzdeni, hogy ezeket a napi divatos, kicsit így, mint egy női ruha, tehát hogy ne a divatos dolgok után kelljen menni, hanem legyenek olyan megállapodott szempontsoraink, ami alapján a döntéseinket biztosan jobban tudjuk meghozni. Ez lett volna a másik metódus a megközelítésben, amit én gondoltam. A másik az pedig arról szól, hogy ezek a fölkapott ilyen trendek, ezek nagyon sokszor elvisznek rossz irányba dolgokat.
Azt mondta, ledeket behozhatom ide, ez talán van. Ilyen divat?
Ez egy ilyen divat, mert hogy egyik oldalon ugye folyamatosan fejlesztenek tárgyakat, berendezéseket, akár fényforrásokat, egyebeket, de most én visszaemlékszem, ugye volt egy időszak még valamikor, ugye 70-es évek környékén, amikor ugye a fénycső mint olyan előkerült, hogy hát a fénycső az egy fantasztikus dolog, ugye energiatakarékos, stb. Az akkori világhoz képest, vagy az előtte levő izzós világhoz képest. Aztán utána 80-as években volt egy másik ilyen nagyon fölkapott dolog, ugye a mini halogén, ugye, tehát a halogén mint olyan, hogy hát ugye nem csak nagy halogénlámpákat tehát lehet készíteni ugye közvilágításra, köztérvilágításra, hanem utána megcsináltak ennek a mini változatát. Mindenki meg volt őrülve a mini halogénért. Egyszerűen nem lehetett tervezőnek nem halogén.
Nem halogén, mekkor nem volt megrendelés.
Építeni, igen, vagy tervezni. Most ugyanígy vagyunk a mai világban, hogy mindenki úgy gondolja, hogy a LED mindent megold. Ugye, és ez egy ilyen mindenre jó dolog, ha bármit csinálunk, akkor csak LED-del lehet. Én úgy gondolom, hogy egy tervező az meg kéne vizsgálja az összes szempontot, és oda, ahova halogént kell, oda halogént kéne tenni, ahova fénycsövet, oda fénycsövet kéne tenni, és ahova pedig LED-et, oda meg LED-et. LED-nek is vannak előnyei, bizonyos esetekben, de nem minden áron és nem minden formában.
Lehet ilyen ökölszabályokat mondani? Nappali, konyha, hálószoba, tehát hogy ön hogy képzeli. De még tudom, hogy minden épület más, persze, tehát ez butaság, minden nő más, és a miniszoknya nem minden nőnek áll, jól maradnék ennél hasonlatlan. Hát, tehát nyilván vannak ilyen ökölszabályok, amiket azért el lehet. De mondok még egy szempontot, azért beszűkül a fogyasztó és a vásárló és a felhasználó, és egy csomó fajta fényforrást már nem lehet kapni, amiben szocializálódott, amit megszokott. Tehát az újak fele megy el, jön ránk ez a reklámdömping, persze, hogy minden hatónak gondoljuk a ledet. Ott értem, meg beszélek szakemberekkel ebben a sorozatban is, értem én, hogy nem mindenre megfelelő az a most kifejlesztett igen. fényforrás a led.
Egyik oldalon biztosan tudom, jó vizsgálati eredmények vannak például a ledre. Igen, csak nagyon sokan elfelejtik, mondjuk egy laikus vásárló elfelejti, hogy a led az, hogy mondjuk nem csak fényforrás. Tehát a led az egy ilyen különleges dolog, tehát eddig megszokta a világ, hogy ha a fényforrást cserélünk, akkor az arról szól, hogy van egy búra, vagy egy elem, és abba elegendő nekünk egy elemet kicserélni, tehát egyetlen egy momentumot.
Tehát foglalatból kicsavarom az
igen,
izzót.
Igen, mint egy izzó, és utána beteszek egy másikat, és az ott működik. Ennyi. Igen, nem csak a LED-nek van egy olyan érdekessége, ugye, hogy általában a LED-ek nagy része az gyenge áramú, tehát ilyen 12-24 volt. Ahhoz viszont, hogy ezt 220-ból tudjuk előállítani, ahhoz viszont kéne egy trafó. A trafó kell, a trafó is vesz föl energiát, áramot, az is fűt, annak is van teljesítménye, az is közrejátszik az egész folyamatban, tehát nekem nem elegendő azt vizsgálni, hogy mondjuk X elemmel, tehát mondjuk X darab leddel mekkora fényt tudok előállítani, és az mennyire energiatakarékos, hanem a teljes vertikumot, tehát hogy mennyibe kerül az, hogy nekem egy nagyobb keresztmetszetű kábelt kell beépíteni egy adott struktúrába. Tehát ezeket mind figyelembe kéne venni, és ha ezeket a szempontokat mind sorra veszük, akkor már nem olyan nagyon fényes a történet. Ez főleg olyan helyeken bukik ki, mint például a köztérvilágítás. Ugye, hogy addig még én nem kell messziről világítsak, ugye, mert másik dolog, hogy sokan azt elfelejtik, hogy kézbe vesz egy mondjuk egy ledes lámpatestet, és azt mondja, hogy hát mi itt nézzük meg itt fél méterről, milyen jó fénye van. Igen, de azt föltesszük mondjuk egy nagyobb belmagasságú, mondjuk egy ilyen belvárosi bérház 5 méter belmagasságú terébe, akkor az asztal felületen ott nem lesz még 100 lux se. Tehát, hogy nagyon kicsi, hiába van közelről, ugye, mert a fényáram az ugye négyzetesen csökken a távolság függvényében, tehát ugye mivel a felület is négyzetesen nő, éppen ezért relatíven sokkal nagyobb fényerőt kéne nekünk produkálni. Most ugye a LED-del nehéz nagy, intenzív fényerőt produkálni, éppen ezért itt jönnek elő a problémák, hogy hát én csak egy izzót cseréltem, és most nincs fény, tehát kevés a fény ahhoz a munkafelületnek a megvilágítottságához, amit előtte megszoktak mondjuk egy irodában az ott dolgozók. Nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk a tavalyi évben lévő LED konferencián odahoztak egy nagy konténert, ami tele volt csak ledes fényforrásokkal, tehát ilyen úgymond kiégett izzókkal, tehát kiégett olyan fényforrásokkal, ami látszott, hogy rengeteg féle formába, tehát most nem csak csavaros, meg bajonettes, meg nem tudom én, hanem még ennek is a többféle változatában volt jelen, és ezt azért hozták, hogy magát a szakmát, tehát úgy mondom az elektronikába, vagy elektromos, vagy egyáltalán villanyszerelésbe, egyéb formákba dolgozó kollégákat valamilyen módon bemutassák nekik, hogy mi minden van ma a világon. Tehát rengetegféle, tehát olyan hihetetlen érdekes
formagazdagság.
Mondom, formagazdagság is, meg technológiai, meg egyéb háttér dolgok uralják most ezt a piacot, hiszen sikerült egy döntést hozni Európának, hogy lecserélik a hagyományos fényforrásokat, tehát ezt kiveszik a piacról. Éppen ezért egy olyan dömpingje van ma mondjuk a ledes megoldásoknak, ami hihetetlen, tehát hihetetlen tárház, mert most gyakorlatilag nem lehet találni olyan foglalatot, amiben ne tudnánk betenni ledes fényforrást. Tehát teljesen mindegy, hogy ez most kicsi, nagy, görbe vagy egyenes, teljesen mindegy, ők most ezt próbálják lekövetni az összes megoldást. Ennek következtében rengeteg olyan megoldás is születik, én úgy látom, ami erőlködés. Tehát nem olyan egységes mondjuk, mint az E27-es foglalat volt annak idején, és tudta mindenki, hogy ha veszek egy akármilyen izzót, azt bele tudom tekerni. Tehát most ma fényforrásban nem lehet egy ilyen egységes képet mutatni, hiszen maga a LED az nagyon pici, tehát éppen ezért alkalmas arra, hogy rengetegféle módon, rengetegféle alkalmazásba, tehát itt ez most azt is jelenti, hogy maga a fölhordott LED kis elemek, ezek is rengeteg formában jelennek.
Világos.
Tehát valamikor egy magra fűzve, körbetekerve, valamikor egy felületen elszórva, aztán görbe felületen, aztán mindenféle egyéb, tehát úgy mondom, plasztikát követnek ezek a megoldások, és ez mindig a gyártónak a szuverén éppen gyártási technológiának a következménye, amiben szerintem valami egy idő után biztosan valamiféle egységesítés.
Tehát letisztul majd nyilván.
Igen, és ma még ez nincs, tehát ma gyakorlatilag több száz, több ezerféle ilyen megoldás létezik.
A szakember, a profi szakember, akár a belső építész, az mondjuk hogyan választ? Ebbe az óriási kínálatban hogyan tudnak választani biztonsággal?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye milyen hatással van, amit az elején kezdtem, hogy a trend. Ugye ez egy nagyon nehéz ügy. A hallgatóink kapnak olyan, ugye a szempontsor az mindig nagyon fontos, hiszen a döntést előkészítő folyamatnak a része, és mi mindig azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy a végén döntés is legyen. Tehát nem jó megoldás az, hogy mondjuk a kínálatból idehoznánk egy megrendelőnek 24 féle lámpatestet, és azt mondanánk, hogy ő bögdössön. És ilyen érzelmi alapon bögdösne, hogy az egyiknek a színe tetszik, a másiknak a formája, a harmadiknak a nem tudom, a búrája. Szóval ezek így nem megoldások. Én azt hiszem, hogy ha a tervező fejébe születik egy kép, és ezt a képet jól tudja átadni egy megrendelőnek, akkor a megrendelő mellé tud állni. Ahogy mondta az elején, anyagilag is mellé tud állni, hiszen itt ez a lényeg, hogy a döntéseket nem mindenkor a megrendelőnek kelljen hozni, hiszen azért hív szakembert, hogy ő magát a döntést azt levegye magáról. A másik oldalon ő megértse ezt a a tervezői döntést, és ő emeli álljon.
Ezt a dolgot most túl kell éljük valahogy. Itt nyilván, ahogy ön mondta, millióféle dolog van, amiből lehetne választani, meg lehet választani, és én beleszeretetek bármibe. A szakemberre érdemes hallgatni, mert más szempontokat tud behozni a választáshoz.
Ezek a szempontok, én úgy gondolom, hogy változóak. Például nekem fontos egy adott térbe. Most ez lehet akár egy nappali, de lehet egy konferenciateremnek az előcsarnoka, vagy bármi, tehát akkor a tervező az el tudja dönteni, hogy adott esetben, ugye hiszen minden pénzbe kerül, hogy adott esetben mire fog nagyobb pénzt költeni. Tehát ha ő neki fontos egy megjelenés, egy lámpa forma, vagy nagyon fontos mondjuk egy megvilágítottsági érték, akkor ő azt mondja, hogy ezért érdemes pénzt tenni a dologba, és ő azt mondja, hogy akkor tudja, hogy honnan veszi el ezt a pénzt. Tehát ő pontosan tudja, hogy adott esetben egy felület megmunkáltsága, vagy egy drágább anyagnak a kiváltása, az lehet, hogy egyik oldalon pénzt spórol a megrendelőnek, másik oldalon meg azt mondja, hogy ő ehhez ragaszkodik, hiszen ez egy alapvető tervezési struktúrát, vagy egy tervezési formát tenne tönkre, ha azt a fajta dolgot nem sikerülne oda betenni. Azért mondom, hogy nagyon nehéz dolog, de ha a tervező van a csapatba, úgy mondom, most nem csak elektromos tervező, hanem más területeket átfogó tervező, ez lehet akár építész is igazából, mert én úgy gondolom, hogy a belső építész és az építész az együtt kéne dolgozzon. Tehát ezt nem lehet elválasztani egymástól, hogy meddig és mit csinál mondjuk egy építész egy épületen, és honnan jön a belső építész, és nem is honnan jön, hanem ez egy csapatmunka. És én úgy gondolom, ha Magyarországon csapatba dolgozik, tehát teambe dolgozik, az építész, a belső építész, az elektromos tervező, akár a gépész, mert ott ugyanúgy a gépész szempontjait is figyelembe kell venni, akkor ebből lehet egy jó struktúra, és a végén egy érdekes, izgalmas dolog alakulhat ki.
Nagyon szépen köszönöm, Kovács Zoltán, a Metropolitan Egyetem tanszékvezetője, belső építész volt a vendégem. Belső építészet és a világítás kapcsolatáról beszélgettünk a Fényforrásban. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szívesen.